Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a podcast hallgatóit és a kedves tévénézőket is. Vendégem és beszélgető társam, ifjabb Csikán Attila, az Alteo elnök vezérigazgatója. Attilával már találkozhattak ebben a műsorban, tehát fel kellett frissítenem nekem is az emlékezetemet. 3 esztendeje voltál itt nálunk 2021 májusában, úgyhogy nagy tisztelettel köszöntelek ismét a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak is.
A témáink energia, fenntarthatóság és körforgásos gazdaság. Készülve a beszélgetésre teljesen világos volt, hogy ezt nem tudjuk egy beszélgetés keretében kitárgyalni, hanem 2 adásra, 2 felvételre lesz szükség. Azt gondoltam, hogy kezdjük az energiával.
Rendben.
Annál is inkább, mert volt egy friss hír, az elmúlt napokban jelent meg, és gondoltam, hogy mindjárt csapjunk a közepébe. A 2 hír lényegében összekapcsolódik egyébként. A következő. Az első. 1 milliárd köbméterrel csökkent Magyarország gázfogyasztása az elmúlt esztendőben. Ugye, hogyha ehhez hozzátesszük, hogy korábban 10 milliárd körül volt a gázfogyasztása Magyarországnak, azért ez ahhoz képest egy 10%-os csökkenés, ez egy jelentős csökkenés. A másik, hogy 1100 megawattal lett kisebb a fosszilis energia részesedése, és ez nem csak szenet jelent, hanem gázt is jelent az energia mixünkben, az energia felhasználásunkban. Hogyan értékeled ezt a 2 hírt?
Igen, hát ha röviden válaszolnék, azt mondanám, hogy ez egy jó hír, de szerencsére ennél több időnk van, egy kicsikét kifejtve, ugye azt kell látni, hogy van 2 trend Magyarországon, ami én tényleg azt gondolom, hogy üdvözlendő, az egyik a megújuló energiák és ezen belül a napenergiának a rohamos terjedése, ami az elmúlt években történt, az joggal nevezhető radikális terjedésnek, és olyan sok megújuló kapacitás, naperőmű kapacitás épült, hogy bizonyos időszakokban ez már egy tetemes részét lehet tudja látni a villamosenergiaellátásnak, és hogyha ez van, és ugye Paks is működik, akkor a villamosenergia alap ellátáshoz egyre kevesebb és kevesebb gázra és szénre van szükség. Másik dolog pedig az, hogy ugye több lépés is történt. Fogyasztás csökkentés terén, a gázfüggőségünk csökkentése terén. Ezek azért hosszú távú trendek és hosszú távon lesz nagyobb hatású, de mindenképpen elindultak dolgok. Azért egy harmadik elemet is meg kell, hogy említsek, azért a gázfogyasztás nagyon-nagyon tud az évek között mozogni, változni, hiszen a külső hőmérséklettől függ, mert a gáznak a nagy részét fűtésre használjuk. Ezt most egészen őszintén még az idei szezonra nem lehet megmondani, ugye még benne vagyunk a fűtési szezonban, hogy a szezonális hatásra mennyi a kiigazítás. Hát egy dolgot látok, hogy most elég meleg van, valószínűleg emiatt is
ez. Hát a február azt gondolom, hogy az átlagosnál melegebb lesz, tehát még hogyha januárban volt is azért egy-két hűvösebb nap, és még hó is volt egy-két napig decemberben is, meg januárban is Budapesten, de a február az kifejezetten inkább tavaszias volt már, ez így igaz.
Igen. Úgyhogy lehet, hogy ennek is lesz egy ilyen összetétel hatása, tehát nekünk nyilván a hosszabb távú trendekre érdemes koncentrálni.
Majd külön beszélünk egyébként a gázfogyasztásról is, mert az volt a tervem, és az a tervem, hogy az összes energia ágazatot röviden legalábbis érintsük, hogy lássuk, hogy most hol tartunk 24 ebben milyen állapotban vagyunk, illetve milyen esztendők, milyen fejlesztések várnak ránk. Mert hogy Magyarországon is, akárcsak a világ más pontjain, folyamatosan nő az energiaigény. Ebben a műsorban már elmondtam többször, de talán vannak olyan hallgatók, akik most először hallgatnak egy ilyen beszélgetést, az ő számukra érdemes megismételni, hogy a népesség is radikálisan nő az elmúlt 100 esztendőben, de az energiafogyasztás az 3-szor olyan gyorsan nőtt, mint a népesség. És mind a mai napig ennek a nagy része egyébként fosszilis energia.
Igen.
Ráadásul azok az új iparágok, amiket telepítettünk, vagy telepítünk, az autóipar is energiaigényes, és a most mellé telepített, az elektromos átállás miatt mellé telepített akkumulátorgyárak szintén energiaigényesek. Tehát joggal vetődik fel a kérdés, hogy a növekvő energiaigényt hogyan elégítsük ki, miből elégítsük ki, hogyan nézzen ki Magyarországnak az divatos szóval energiamixe, másként is fogalmazhatom, mi legyen az energiakosárban. Atom, gáz, nap, szél, biomasszából készült energia. Tehát ezek azok a kérdések, amik foglalkoztatnak, és aztán utána majd egyesével végigvesszük, hogy melyik energiahordozónál te hogy látod a következő éveknek az irányait.
Rendben, én azt javaslom, hogy a megújulókat kérted is válasszuk külön, tehát külön-külön is nézzük meg, mert ugye a napról beszéltünk, és nagyon sokat beszélünk a napról. Nem véletlenül, mert azért a naperőmű hasznosítás elképesztően sokat fejlődött az elmúlt években.
Kezdjük a nappal akkor.
Ugye egyre olcsóbb, és a hatásfoka is egyre nő. Azért ebben is vannak évek közötti változások, mert azért az alapanyagköltségek változása, a szállítási költségek költségek változása tud emelkedéseket is okozni, tehát nem, a trend az nem monoton, ahogy szokták mondani, de azért mégis azt lehet mondani, hogy ahhoz képest, hogy 10-15 évvel ezelőtt leginkább a oly népszerű Delta tévéműsorban az érdekesség kategóriájába tartozott a napenergia hasznosítás, ma egy kőkemény, racionális lehetőség mind műszaki, mind gazdasági szempontból, tehát magyarul megéri napenergiával foglalkozni, és megéri egy országnak napenergiát telepíteni minél nagyobb mértékben. A minél nagyobbra majd azért még visszatérnék, mert ugye azért mindennek van egy mértéke, a mértéktelenség még ebből sem jó. Van azért egy felső határ, hogy meddig lehet ebben elmenni, hogy mi az a racionális határ, ahol az ellátásbiztonság, a költségek és a környezetvédelem együttes hatásának a maximumát el tudjuk érni. De azért a nap mindenképpen továbbra is egy központi szerepet kell, hogy játsszon.
Az a határ, amire utaltál, tehát hogy a kormánynak van egy célkitűzése, hogy hány megawatt napenergiát szeretne megtermelni, most viszonylag közel járunk már a 6000 megawatthoz, és ezt még meg akarja duplázni talán 2035-re.
Igen, igen.
Tehát lenne 12000 megawatt. Ugye ehhez mindig hozzá kell tenni, hogy ez a névleges kapacitás és a tényleges kapacitás az ennek nagyjából az 1/5-e. Ez mindig fontos hangsúlyozni. Na most, az a 12000 megawatt, amit a kormány megcélzott és szeretne elérni, az már ez a felső határ? Ugye említetted, hogy van egy felső határa a naperőművi telepítéseknek is. Ez ezen belül van, vagy ezen túl van már?
Ez ezen belül van, különösen, hogyha tekintettel vagyunk arra, hogy ugye ez a határ egyre növekszik. 10 évvel ezelőtt még az 1000 megawatt is lehet, hogy sok lett volna. Most ez a 6000 megawatt azért külön, hogy tulajdonképpen minden nagyobb probléma nélkül gyönyörűen be tudott illeszkedni a villamosenergia rendszerbe, és ahogy 10 év múlva ugye a 12000 megawattra ugyanez a mondásom. Ugye érdemes átgondolni, hogy mi kell ehhez egyáltalán, miért van ez a határ. Ugye ennek alapvetően két oka van. Az egyik oka az az, hogy ezek ugye úgynevezett, a nap is úgynevezett időjárás függő megújuló, tehát ezeket könnyű belátni, hogy ugye akkor termel, amikor süt a nap, amikor nem, akkor nem. És ezért az azt jelenti, hogy amikor nem termel, akkor valamilyen módon az ő szerepét pótolni kell. Egy másik típus erőművel is lehet, vagy egy energiatárolással is lehet, sok-sok megoldás van, de azért nyilván van egy felső korlát. Ha elképzeljük azt, hogy csak és kizárólag napenergia lenne egy országban 100%, akkor az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag amellé még 100% valami mást össze kéne rakni. Hát ez ugye messziről is, ahogy szokták mondani, józan parasztiban is látszik, hogy valószínűleg nem éri meg. Egyszerűen túlságosan drága lenne. És ugye úgy sem tudom kihozni a 100%-ot, mert valamit valahogyan módon ugye meg kell mozgatni. A másik a hálózatnak a kérdése, azért a hálózatra ez kihívást jelent. Ugye nem kell mondanom, hogy akkor van 10-12 nagy erőmű, megint azt mondom, hogy a rendszerváltás környékén szinte ismeretlen volt a háztartási méretű naperőműnek, vagy a erőműnek a fogalma. Egészen más típusú gondolkodást igényel a rendszerirányítótól, a hálózat tulajdonosoktól, óriási fejlesztéseket igényel. Ezek is folyamatban vannak, erre van stratégia, de azért azt erre idő kell. Tehát summa summarum az a helyzet, hogy ahogy a mostani 6000 megawatt gyönyörűen beilleszkedik, szerintem a 12 gyönyörűen be tud illeszkedni. Ha most egy varázsadó egyik napról a másikra rátenne 6000 megawattot a mai rendszerre, akkor nyilván mást jelent.
Az okozna némi problémát.
Az okozna némi problémát, de sajnos, vagy szerencsére ilyen varázslónk nincsen.
De ez is egy tempós fejlesztés, hiszen azért az elmúlt 5 esztendőben minden évben megduplázódott a naperőművi kapacitás. Erre nem sok helyen van példa a világnak. Tehát ez a tempó úgy látszik, hogy az, ami részben az energia igénye kielégítése szempontjából, részben, amire utaltál, és erre majd vissza fogunk térni, a hálózatok fejlesztése szempontjából még tolerálható, tehát nincs olyan probléma, mint ami például Németországban ugye bekövetkezett, hogy északon nagyon sok szélerőművet, délen nagyon sok naperőművet telepítettek, és a hálózatfejlesztés nem követte le a két erőművi kapacitásnak a bővülését, és ez nagyon komoly gondokat okoz időnként Németországban, de ezt a kérdést tegyük zárójelbe. Ha már a napról elkezdtünk beszélni, akkor szerintem tegyük emellé a szélenergiát, és akkor a kettő kapcsán majd vissza kell kanyarodnunk szerintem a tárolásra. Hogy látod a szélenergia hasznosítását Magyarországon? Ugye sokáig ez, mondhatom, az talomba volt, épült, körülbelül van 300 megawattnyi kapacitás, szélerőművi kapacitás. Igen. Magyarországon, ha jól emlékszem, és most az a kormányzati szándék, hogy ez nagyjából a háromszorosára bővüljön. De hogy látod ezt, hogy mi a szerepe, mi lehet a szerepe a magyarországi energia mixben a szélenergiának?
Ugye a világon nyilván az adott országok adottságaihoz függően, de szél az ugyanakkorának számít körülbelül, mint a napenergia, tehát az is szintén fejlődik, és elképesztő befektetések mennek a szélenergiába, az is nagyon-nagyon sokat fejlődött. Az, hogy egy tornyon már mennyi energia termelődhet meg, ez a többszöröse annak, mint akár 10-15 éve, amikor ugye ez a most létező 300 megawatt is épült Magyarországon. Tehát megint azt mondom, hogy egy nagyon jó döntésnek tartom, hogyha még telepítünk erőműveket, mert nagyobb hatékonysággal, jobb termelési paraméterekkel lehet telepíteni. Megint azt mondom, hogy ennek is megvan a kívánatos aránya egy magyar portfólióban, egy magyarországi portfólióban. A túl kevés az kihasználatlan lehetőség, a túl sok ugye okozhat problémákat. Még az a jó hír is van egyébként, hogy az ideálisan megtalált méret az segíti a naperőművek által okozott kihívások egy részének a kezelését is, hiszen értelemszerűen ugye nap az sötétbe biztos, hogy nem fog termelni, a szél viszont sötétbe is fújhat, tehát ugye tudjuk kezelni a kihívások egy részét ezzel. Úgyhogy összességében az 1000 megawattra mondjuk a nagyságrendileg azt mondom, hogy ez egy nagyon jó szám, pozitív hatások érvényesülni fognak, ezt le lehet tenni anélkül, hogy jelentős környezeti kihívásokkal szembesülnénk, tehát erre lehet területet is találni. Ugye azért szélenergia telepítésre nehezebb területet találni, mint napra, azt valljuk be, mert azért elhagyott terület, vagy volt ipari terület, barna mező, egyebek, ugye megint azt mondom, hogy amúgy sajnos, de ebből a szempontból szerencsére nagyon sok van. Olyan terület, ahova 110-120 méteres tornyokat lehet telepíteni, azért kevesebb. De annyi van, hogy ezt az 1000 megawattot letelepítsük.
Igen, meg ugye szó van arról, hogy a meglévő és lassan előregedő szélerőművek helyére egy nagyobb teljesítményűt telepíteni, és akkor az a hely problémákat részben meg is oldja.
Így van, hát ugye ott már megszokta a lakosság, megszokták a látványt, ott természetes, kívülről nézve olyan nagyon nem különbözik egymástól a mostani meg azok, amik ma vannak. Viszont ugye méretre azt kell mondjam, hogy durván azért a 2-3-szorosa tud lenni.
A kapacitás.
A kapacitása, így van, és még a hatásfoka is sokkal jobb tud lenni, mint a régebbieknek. Tehát kis túlzással azt tudom mondani, hogy szinte ugyanannyi toronyszámmal megoldható az 1000 megawatt, mint a 300 régen. Az nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem kell ehhez új területet bevonni, mert ezek a tornyok viszont nem telepítettek olyan sűrűn, mint amilyenek a mostaniak, tehát ugyanazon a területen kevesebb torony lesz, de azért ez egy jól kezelhető méretnek tűnik.
Jó, de nem lesz egy szélerőmű park erdő Magyarországon, mert azt gondolom, hogy nem, bár elkötelezettek nem vagyunk a zöld energia mellett, de egyikünk sem szeretné ezt látni.
Nem, viszont... hát ott ugye az M1-es autópálya mellett például, amit most látunk, az marad, de azt már megszoktuk, erre mondom azt, nem természetvédelmileg védett vagy, hogy akár érzelmi értékkel bíró területeken, ugye, hogy szokták mondani a Gellért-hegyen, ugye nyilván nem fogunk ilyeneket telepíteni.
Most ugyan tulajdonképpen nem tettem fel a kérdést, a válaszaidból ki lehet hámozni a következő kérdésre is a válasz, de azért mégiscsak fogalmazzunk egyértelműen, mert a nap és a szélenergia taglalása után azt a kérdést szerintem mindenképpen fel kell tennünk, hogy lehet-e csak megújuló energiaforrásokból, tehát nap és szélenergiából fedezni Magyarország energiaigényét, hiszen vannak politikusok is, mások is, akik ezt lehetségesnek tartják. Te mit gondolsz erről?
Ugye akarok válaszolni a kérdésre, ennek ellenére úgy kell, hogy kezdjem, hogy attól függ, milyen időtávban gondolkodunk, de ha konkrétumokra rögtön rá is térek, ugye ha egy 2035-ös időtávot nézünk, akkor azért az a rossz hírem van, hogy még az 50%-ot sem tudja reálisan elérni a megújulónak az aránya. Én azt szoktam mondani, hogy amire nekünk rövid távon, az energetikában 10 év az nagyon-nagyon rövid táv. Rövid távon koncentrálni kell, 10-20 éves távlatban, az a klímavédelem. Ez ami azt jelenti, ugye, hogy a megújuló energia mellett a nukleáris energia hasznosításnak is terepe és helye kell, hogy legyen. Mert a kettő együtt tud egy radikális karbonlábnyom csökkentést okozni, kibocsátás csökkentést okozni, és igazából ez a fő feladat, hogy a fosszilis energiahordozókat szorítsuk vissza, és a karbonlábnyomunkat csökkentsük minél jobban, mert a biodiverzitással, a klímavédelemmel kapcsolatos kihívásoknak a nagy része az ide vezethető vissza. Tehát magyarán szólva azt gondolom, hogy egy megújuló nukleáris kombó az sokkal nagyobb szerepet tud játszani, mint ma, de egyébként a következő 10-20 évben nem tudunk eltekinteni a földgáznak a használatától sem. Két szempontból. Egyrészt a villamosenergia termelésben nagyon-nagyon rugalmas a földgáz. Két energia hordozó van, ami nagyon rugalmas termelést tesz lehetővé, az a földgáz meg a víz. Na most ugye Magyarországon nagy vízerőmű értelemszerűen ugye nem lesz, az adottságaink nincsenek meg hozzá. Egyébként is kihívásokat jelent a nagy vízerőmű, de ezt most nem is keverednék bele, mert minek is, ha nem reális. Tehát Magyarországon ugye az, hogy nagyon gyorsan lehessen indítani, állítani erőműveket, arra a földgázra szükség van, és nem nehéz belátni, hogy egy bármilyen rendszerben, egy energiarendszerben, de egy személyautónál vagy bárhol azért erre szükség van, hogy ne csak nagy, nehezen mozgatható, vagy éppen az időjárástól függő elemek legyenek, hanem legyenek olyan kicsi, könnyed játékosok, akik hogy így mondjam, az apró munkát elvégzik. Erre én azt gondolom, hogy a 40-es évek végéig reálisan szükség lehet, talán egyre csökkenő mértékben. Tehát én a fosszilis mentes Magyarországot ebből a szempontból mondjuk a 2040-es évek utára tudom tenni, és akkor is úgy, hogy a nukleáris energia még ott van.
Tehát jó esélyen, ha erről beszélgetünk, majd akkor elég öreg emberek leszünk már.
Hát vigyázzunk magunkra, én azt kívánom, szeretném megérni.
Ha ezt megérjük, már elég idősek leszünk, de a nap, ugye ez is elhangzott már a műsorban, de megint csak érdemes talán megismételni. Te is utaltál erre, hogy a nap nem mindig süt, a szél nem mindig fúj, ugyanakkor ahhoz, hogy a lakosság és az ipar energia igényét ki lehessen elégíteni, szükség van úgynevezett zsinór áramra. Ezt tudja szállítani az atomerőmű. De az atomerőművet nem tudom lefölszabályozni óránként sem, pláne percenként, viszont a gáz erőművet be tudom kapcsolni, tehát hogyha éppen felhőt akarja a napot, éppen megállt a szél, akkor a gáz erőmű a szükséges zsinór áramot egy viszonylag gyors kapcsolat és egy gyors mozdulat révén tudja szállítani a rendszer számára.
Pontosan, vagy akár, hogyha egy késő téli estén egy konferenciérge mérkőzés miatt mindenki bekapcsolja a tévét, itt este 9-kor, ugye, akkor sötét van már, és villamos energiaigény hirtelen megugrik. Ezt a hirtelen megugrást, amire persze lehet előre számítani, és benne van az úgynevezett menetrendben, ez például kiválóan lehet földgázzal kielégíteni. Szeret nem tudom fölfelé terhelni, mert annyi fúj, amennyi. Ugye a nap már olyankor nincs, és ahogy azt nagyon helyesen mondtad, a nukleáris energiát sem lehet. Ilyenkor kell a földgáz. Ugye ennek vannak alternatívái, ugye manapság nagyon gyakran elhangzik ugye a tárolás, mint alternatíva, de itt megint visszatérünk ahhoz, hogy ennek is van egy észszerű mérettartománya. Egy egész ország teljes villamos energiaigényét azt nem lehet észszerűen eltárolni.
Na, ezt akartam volna kérdezni egyébként, mert hogy a tárolás az mindig a szél és a napenergia kapcsán fölmerül. Ugye két olyan technológia van, amit viszonylag jó hatékonysággal alkalmaznak ma a világban. Nem tudjuk, hogy majd 20 év múlva milyen technológia lesz, vannak mindenféle kísérletek, de most két dolog van. Az egyik az úgynevezett szivattyús, tározós vízerőművek a megoldása, a másik pedig az akkumulátoros tárolás. Egyik sem tud olyan hosszú távú energiát tárolni, tehát nem tudja megoldani azt, hogy a nyári napnak a melegét eltárolja karácsonyra. Ezt nem tudja megoldani, de kisegítő megoldásként szóba jöhet. De erre se tudunk most úgy tekinteni, hogy na most akkor nagyon sok szél és napenergiát termelünk, és akkor utána ezt letároljuk, akár akkumulátorban, azzal se tudjuk tárolni egyébként karácsonyig, jól tudom?
Igen, igen, abszolút, illetve hát ugye ezek azért ma még olyan megoldások, ami egy korlátozott mérettartományban gazdaságosak, megint csak, mert ugye azért az energia, mint a legtöbb termék, ugye úgy működik, hogy a nagyon nagy volumen az ugye egy alacsony árral tud párosulni, és az egész országnak a villamosenergia átlagára az egész egyszer nem éri meg, hogy valaki megpróbálja ezt letárolni, és utána meg kitárolni, amikor ez kell. Hónapokig nem lehet ezekben tárolni a villamosenergiát, mint ahogy egyébként az sem megoldás, hogy ugyanúgy, mint hogy nézzük meg, hogy télen mennyi a napsütéses órák száma, és telepítsünk annyi napelemet, ami egy télen is 100%-ra ellátna minket. Ezek nem reálisak, elképesztően fontos az akkumulátoros energiatárolás, robbanásszerűen fejlődik, tehát azt tudom mondani, hogy szerintem kb. 10 éve van a napenergia fejlődés mögött. Na most, ha megnézzük, hogy az elmúlt 10 évben mit fejlődött a napenergia, én ezt jelzem előre a következő 10 évben az energiatárolásra. Már most is sokkal-sokkal jobb, mint akár 5 éve volt, amikor mi az első ipari energiatárolónkat átadtuk. Egyre bővül azoknak a területeknek a körre, ahol ez jól használható. Először ez nemzeti szinten a villamosenergia kiegyenlítésben volt jól használható, aztán ugye el tudunk menni a nagyvállalati szintig, és el tudunk menni egészen a háztartási szintig ezzel is. De azért ez, hogy ez teljes mértékben megoldás legyen, az sok szempontból sem lesz jó. Márpár csak azért sem, ha másban nem gondolunk bele, hogyha egy akkora keresletet támasztanánk mondjuk európai szinten a kémiai energiatárolók iránt, az akkumulátorok iránt, hogy mindent ezzel akarnánk megoldani, akkor ennek az ára úgy menne föl. Arról nem is beszél, hogy esetleg van egyáltalán annyi alapanyag, hogy ennyi akkumulátort legyártson.
Ez egy nagyon fontos kérdés, amit az utolsó mondatod mondta, hogy van-e elegendő nyersanyag. Nemrégen Kun Robert volt a vendégem, és a következőt mondta, nagyon fontos mondat volt, és ezt majd sokszor fogom még idézni, itt is meg az előadásaimba is be fogom építeni. Aki a következőt mondta, hogy a fosszilis energiafüggőségről, a fosszilis anyagfüggőségről most térünk át a szervetlen ásványi anyagfüggőségre. Mert hogy ezekhez az akkumulátorokhoz többek között, de egyébként a naperőművekhez is, a napelemekhez is, meg a részben a szélerőművekhez is olyan anyagokra van szükség, amikből viszonylag korlátozott, részben földrajzilag is korlátozott, részben mennyiségét tekintve is korlátozott lehetőséggel férünk csak hozzá. És ezért jön majd be az a kérdés, hogy na és akkor ezeket a már elhasznált elemeket hogyan lehet újra hasznosítani és visszanyerni ezeket az anyagokat, kobaltot, rezet, stb., amiket újra tudunk majd hasznosítani, erről beszélgettünk vele. De ez, hogy a fosszilis energiafüggőségről áttérünk a szervetlen ásványanyag függőségre, szerintem ez egy nagyon fontos korlátja és egy fontos figyelmeztetője mindenki számára, aki nagy csodaként és ilyen csodavárásként tekint arra, hogy na majd telepítünk még több erőművet, naperőművet, még több szélerőművet, és az megoldja az összes problémánkat, szerintem sem fogja megoldani.
Így van, pontosan így van, tehát hogyha ész nélkül csinálnak ezt a dolgot, és túlságosan nagy keresletet támasztanánk függetlenül a költségekre, akkor ezzel hirtelen még rosszabb lenne a helyzet. Nem, ennek is megvan már megint a kívánatos aránya. Picit olyan ez, mint egy étel, amikor főzünk, egy ország energia mixe is, hogy mindenből egy ideális mennyiséget kell beletenni abba a receptbe. Ha kihagyunk valamit, nem lesz az igazi, de ha túl sok valami, akkor sem.
Igen, ha túl sok só, túl sok bors kerül bele, akkor az
így van,
azt nem
így
fogjuk
van
élvezni. No de, akkor várjuk el ezt a szállat most már, mert még egy dolog volt, amire utaltál, de arról nem beszéltünk, ez a hálózatfejlesztés. Itt ugye voltak mindenféle megtorpanások az elmúlt években, aztán újraindulások, kormányzati támogatás, azt korlátozás, megint kormányzati támogatás. A kérdés számomra az, hogy az első kérdés, erre részben válaszoltál, hogy miért kell bővíteni a hálózatot, de nem baj, hogyha talán itt egy vagy két mondatban ezt megismételjük. A második, hogy a hálózat bővítés lépést tud-e tartani az általad is rohamos tempójúnak minősített napelem, napenergia, naperőművi hálózat bővítéssel. Hogy látod ezt?
Igen, hát ugye építsük ezt így fel. fel gyakorlatilag az alapoktól. Ugye az első feladat az az, hogy a hálózatnak ne legyen akkora igénybevétele, mint amekkora akciók nélkül lenne, tehát próbáljuk ezt csökkenteni. Ugye ezt lehet csökkenteni, hogy mondtam, a szabályozással, ugye, tehát a gáz elsősorban a földgáz alapú szabályozással, lehet csökkenteni a tárolással, mert ugye erre kiválóan használhatóak a tárolók. Amiről még nem beszéltünk, de megemlítem, lehet csökkenteni azzal, hogy maguk a megújuló termelők is szabályozhatók, csak lefele nyilván, tehát ha túl sok lenne belőlük, akkor ugye vissza lehet szabályozni, hát ugye a fölfele sajnos nem, ha amennyit tudnak termelni éppen az időjárás miatt annyit tudnak, de azért ebben is van lehetőség. Tehát gyakorlatilag először is egy olyan rendszert kell felépíteni, ami a hálózatot a leginkább tudja támogatni, mert akkor nem kell a hálózatba sem ész nélkül önteni a pénzt, ugye, hanem optimumra lehet törni. Nagyon-nagyon fontos az adatalapú megközelítés, az üzleti intelligenciáknak, vagy mesterséges intelligenciáknak a használata. Olyan előrejelzési modellek vannak ma már, akár a meteorológiát, ha nézem, hiszen ugye időjárás függőkről beszélünk, akár ezeknek az erőműveknek a termelési döntéseit, ami megint nagyon-nagyon túl sokat tud segíteni. Ebbe egyébként az autó is nagyon komoly pénzeket fektet be, hogy a lehető legjobban automatizált és a lehető legrövidebb távra előre tekintő rendszereket tudjuk működtetni, mert nyilván minél pontosabban és minél rövidebb időre előre tekintve tudunk szabályozni, annál kisebb lesz a rendszernek az igénye. De azért sajnos, vagy szerencsére, hogy azt ma szoktam úgy tűnik mondani, lesz dolga a rendszerirányítónak bőven, van is dolga, és lesz dolga a hálózatos cégeknek is. Nagyon sokat kell befektetniük, a hálózati csatlakozási kapacitásokat kell kiépíteni, naphoz is, szélhez is, egyébként gázerőművek kapacitásához is dolgoznak ezen. Azért azt látni kell, hogy ma ez egyfajta szűk keresztmetszet, tehát van, amikor az a kérdés, hogy mennyi időbe telik egy erőművet megépíteni, az a kérdés, hogy mennyi időbe telik az elszükséges hálózati kapacitást kiépíteni. Tehát azért ez egy tény, de az is egy tény, hogy ezt meg kell tudni oldani.
Jó, de akkor itt van feladat bőségesen, tehát ahhoz, hogy ne járjunk úgy, mint a németek, hogy lemaradunk a hálózatfejlesztéssel, tehát sokkal gyorsabb lesz a naperőművi kapacitás, vagy akár a szél erőművi kapacitásnak a fejlesztése, hogy ezt a hibát ne kövessük el, nekünk is tempósan a következő években egy jelentős hálózatfejlesztésre van szükségünk.
Így van, ez egy csapat, itt mindenkinek megvan az maga tennivalója.
Ugye, amit az előbb mondtál, az ugye eszembe jutott egy másik mondást, amit te is szoktál idézni, hogy a legolcsóbb energia az, amit nem termelünk meg, és a legkörnyezetbarátabb energia az, amit nem használunk fel. Tehát ugye az első és legfontosabb, hogy próbáljuk az energia hatékonyságot, az energia felhasználás hatékonyságát javítani. No, szerintem a nap és a szél erőművi problémákat, amennyire egy ilyen podcast keretében ki lehet vesézni, kiveséztük, beszéljünk még szerintem a gázról, és beszéljünk az atomról röviden. A gáz, ugye részben érintettük, hogy a gázra szükség lesz, neked az a véleményed, a 40-es évek végéig vélhetően a gáz lehet, hogy csökkenő mértékben, de kiegészítő energiaforrásként nélkülözhetetlen szereplője lesz a magyar energiaellátásnak. Itt azonban van egy aktuál politikai kérdés, a kérdés így hangzik, le tudunk-e válni az orosz gázról? Milyen alternatív beszerzési útvonalak vannak? Épültek-e már ilyenek, illetve épülnek-e most vagy a jövőben? És ezeknek a kapacitása lesz-e akkora, hogy valódi alternatívát nyújtanak az orosz beszerzéshez képest? Mert szerintem ezek az alapkérdések, amikkel kormánynak is foglalkoznia kell, meg amivel valószínűleg a kedves nézők és hallgatók is szeretnének foglalkozni.
Így van, hát ebből a szempontból is jó híreim vannak, mert már jelen pillanatban is elég sok oldalról tudunk Magyarország betáplálni. Ugye nyilván az Ukrajna felől jövő gázvezeték az most nem játszik, ugye, és az nem szállít gázt, és tőle új orosz gázthoz. Vagyunk Ausztria felől bekötve, Nyugat-Európával, vagyunk Horvátország felől bekötve, ugye itt az úgynevezett LNG, tehát a folyékony földgáz, ami nagyobb távolságokról is szállítható, akár a Közel-Keletről, vagy a Egyesült Államokból.
Hát ebben van katari gáz, és van nigériai gáz, attól függ, hogy éppen milyen áron tudunk megvásárolni LNG-t.
Pontosan, tehát ott ehhez is hozzájutunk, és ennek a volumenét néhány éven belül megduplázza a horvát oldal. Szerbia felől is van egy nagy gázvezeték, ami Törökországból jön. Zárójel, ez is ma eredendően orosz gázthoz, de ugye ebbe is táplálható más gáz is. Csak ennek a gázvezetéknek a kapacitás egyébként 8,5 milliárd köbméter évente, tehát majdnem nagyjából akkora, mint a magyar gázfogyasztás.
Igen, de azért ebből a bolgárok meg a szerbek is részesülnek, tehát azért ez nem jut el, mint hozzánk.
Nem örülnének neki, ha ezt mi akarnánk.
Az összeset felhasználni.
De jön Románia felől is, és ugye ne felejtsük el, hogy van hazai kitermelés is, ami azért egy ilyen 1,5-2 milliárd köbméter, és azért ebben is van még potenciál, és ne felejtsük el a biometánt, ami ma 12 millió köbméter, tehát azt mondom, hogy szemlesütve kell kiejteni a nagyságrendjét. Ugye a biometán olyan földgáz, amit megújulóval állítunk elő, biogáz üzem segítségével, és utána megtisztítjuk. Ugye, tehát a biogázból úgy lesz biometán, hogy megtisztítjuk, és olyan minőségűvé válik, mint a földgáz. Ugye ebben is van egy nagyon komoly potenciál, a Nemzeti Energia és Klímati Terv célkitűzése szerint 2030-ra 500 millió köbméteres potenciál lehetne ebben.
12-ből?
12-ből,
igen. Ez segítsére egy szorzásban? Ez hányszoros?
Hát ez a 40-szeres,
ez egy 40-szeres kapacitás bővülés. Erre akartam egyébként kérdezni a biogáz, mert nektek van biogáz üzemetek.
Így van.
Tehát nektek van tapasztalatotok arra vonatkozóan, hogy ez ugye jelent zöld hulladékot, jelent étel hulladékot, fanyesedéket, tehát ezekből állítjátok elő a biogázt, ha én jól tudom, és aztán ezt megtisztítva jutatjátok be a hálózatba.
Jelen pillanatban mi villamosenergiát termelünk belőle, ugye, tehát ezt kétféle
gázmotorral
lehet használni, gázmotorral. Ha nem tisztítja meg az ember a gázt, akkor a gázmotor el tudja azt a alacsony minőségű gázt is égetni, úgyhogy mi a biogázt elégetjük, és villamosenergiát
termelünk. És villamosenergiát csináltuk.
Így van. De az is egy alternatíva, dolgozunk is ilyen alternatívákon, hogy ne ezt tegyük, hanem biometán termeljünk.
És lesz elegendő mennyiségű nyersanyag Magyarországon ahhoz, hogy 40-szeresére fölfuttasd ezt a termelést?
Elképesztő mennyiségű nyersanyag van, a kérdés az, hogy be tudjuk gyűjteni, és egy megbízható ellátási rendszert sikerül leépíteni. Így van, így van. Ugye mi elsősorban olyan élelmiszereket használunk fel, lejárt természetesen élelmiszereket, amik a mindennapi fogyasztásunknak a melléktermékeként keletkeznek. Márpedig Magyarországon és egyébként szerte a világon sajnos az élelmiszeripari hulladék mennyisége tetemes. Természetesen ezt csökkenteni kellene elsősorban, és nem kéne annyit pazarolnunk, de talán ez a körforgásosság, fenntarthatóságnak a témaköre. De egy dolog látszik, hogy ebből elképesztő mennyiség van gyártási melléktermékből, az élelmiszeripari melléktermékekből, és ezekben még nagyon nagy potenciál van, hogy ezeket begyűjtsük megfelelő módon és hasznosítsuk. Úgyhogy ugye nyilván az 500 millió köbméter egy számításnak az eredményeinél, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az én számomra soha nem az a kérdés, hogy az 500 millió jó szám-e, hanem hogy a 12-ből el tudunk-e radikálisan indulni fölfelé.
Világos.
Dolgozzunk rajta, és aztán megnézzük, hogy mennyi sikerült.
Visszakanyarodva az első kérdésre, tehát le tudunk válni akkor az orosz gázról, nem azonnal, de az előbb említett kapacitásokat figyelembe véve, az alternatív beszerzési útvonalakat figyelembe véve. Ugye a magyar előállítom, a magyar termelés az ugye 1,5-2 milliárd köbméter, ami nagyon egyszerű, most 8 és felett használtunk föl tavaly, tehát 6,5 milliárd köbméter földgáz valahonnan be kell szereznünk.
Igen.
Tehát azt be tudjuk szerezni akkor, hogy ha az orosz piac teljesen befutcsol a számunkra?
Be tudjuk szerezni ezeket, ugye ezeknek, hogy mondtam, a vezetékeknek egy részén.
A vezetékeket megépítettük, meg az interkonnektorokat is, tehát a kapacitás megvan.
Igen, tehát ugye csak az LNG-ből tud jönni közel 4 milliárd tonna, hogyha köbméter, bocsánat, hogyha...
Ha lesz bővítés.
Ha lesz
bővítés, mert most még csak ennek a felét
most
tudja.
Most csak ennek a felét tudja. Tehát a kapacitás az bőven megvan, ugye egy árkérdés lesz majd, mert ezért ezek a földgáznak az ára azért simán lehet, hogy sokkal magasabb lesz.
Hát, és az már ipari szempontokat és lakossági fogyasztási szempontokat pontosan is jelentősen érinteni fog. Még egy dolgot, mert elszaladt az idő, és az atomenergiáról csak annyit említettél, hogy egy atomenergia, zöld energia és földgázzal kiegészítve, tehát ez a hármas az, ami Magyarország számára egy kívánatos energiamix, ami megfelelő energiaellátást biztosít lakosságnak és a vállalatoknak. Ja, épül a Paks 2. Meg fog épülni a kormánynak, legalábbis ez a világos szándéka, minden támadás és ellenkezés dacára, de szükségünk is van rá, hiszen ugyan lehet meghosszabbítani a Paks 1-nek az üzemidejét, de hogyha az kiesik, azt a, most mennyi, az 2000 megawatt, ha jól emlékszem,
igen,
2000 megawattot, azt valamilyen módon pótolni kell. Ugye van egy dolog, amiről nem szoktunk beszélni, hogy ez nem egy orosz atomerőmű, hanem ez egy nemzetközi kooperációban épülő atomerőmű. Legjobb tudomásom szerint ebbe beszállítóként ott vannak az amerikaiak, ott vannak a franciák, és most azt nem tudom, hogy a Siemens ott lesz-e, ott voltak korábban a németek, aztán a német zöldek elkezdtek tiltakozni ellene, nem tudom, hogy még ott vannak-e, de úgy volt, hogy ez egy négy, tehát Oroszország, Egyesült Államok, Németország és Franciaország, és nem kicsi tételeket szállítanak be a nevesített országok, és erről nem szoktunk beszélni, hogy a paksi atomerőmű az részben nyugati technológiával működik majd.
Így van, így van. Hát a mag, amit úgy hívnak, hogy primérkör, tehát a mag technológia, az teljesen orosz technológia. Egy ilyen atomerőmű, tulajdonképpen azt mondom, hogy még a felemunkát sem csináltuk meg, hogyha csak arról beszélünk, rengeteg egyéb berendezést igényel, generátorokat, irányítástechnikát, és ezekben mind-mind nyugati cégek is beszállítanak, vagy beszállítottak volna. Ugye én a hétköznapjaiban, vagy a részleteiben nem látok ennek be, de az látszik, hogy az nem lenne életszerű, hogy ez mondjuk így, hogy külföldi, tehát nem orosz megoldások nélkül ez az erőmű megépüljön. Arra valamilyen megoldást kell találni, elsősorban a Rosatomnak, hogy azokat a beszállítókat, akik kiessenek, azokat tudja valahogy helyettesíteni. Ezen dolgoznak, én úgy tudom, bár mondom, a részleteket nem ismerem.
Hát a németek, hogyha kiszállnak, a franciák beszállnak az ő helyükre.
Így van, tehát az irányítástechnikával kapcsolatban ez lehet egy megoldás. Én hallottam már olyanokról is, hogy adott esetben vállalatokat vesznek meg annak az érdekében, hogy tudjanak teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ez ugye nyilván most a legjobb az lenne, ha béke lenne, és nem kellene erről beszélgetni. Ugye a második megoldás meg az, hogy meg kell tudniuk ezt valahogyan oldani. Biztos, hogy ez időben lenne azért egy kihívás, tehát azért ez idő, amíg ezt a helyet, hogy ugye az eredeti tervek vagy az eredeti módszerek szerint tudnának haladni, de úgy tudom, hogy ezen dolgoznak, és ez egyáltalán nem lehetetlen.
És akkor zárszóként, csak azért, hogy a kedves hallgatók még ezen is egy kicsit gondolkodjanak majd otthon, hogyha meghallgatták a beszélgetésünket, arról sem szoktunk beszélni, hogy háború ide, háború oda, mind a mai napig az Egyesült Államok jelentős mennyiségű orosz uránt, tehát nukleáris nyersanyagot vásárol Oroszországtól. És akkor most itt mindenki majd gondolja tovább ezt a mondatot, és itt megköszönöm azt, hogy eljöttél, és itt voltál, és szeretném jelezni már most a kedves hallgatóknak és a nézőknek, hogy folytatjuk a beszélgetést két hét múlva, ahogy ezt ígértük, jön a fenntarthatóság és a körforgásos gazdaság, sőt, még egy kicsit visszakanyarodunk majd a mesterséges intelligenciához is, amit csak röviden érintettünk a mostani beszélgetésben, úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltak, Attilának köszönöm, hogy eljött és megosztotta velünk a gondolatait, és két hét múlva folytassuk az említett témákkal. Viszontlátásra!
Köszönöm szépen a beszélgetést, viszontlátásra!
Kék bolygó. Áder János podcastja. Környezetről, vízről, klímáról.